Kedves gyülekezet, Ézsaiás próféta könyvéből olvasom az útmutatónak a hétre kijelölt igéjét, Ézsaiás könyvének a 43. fejezetének az első verséből. Fönnállva hallgassuk meg ezt a rövid kis ige szakaszt, igei gondolatot, tehát Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetéből a az első versnek a második része, amely így szól, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Eddig olvasom az igét. Én azt hiszem, hogy a Bibliát forgató Isten tiszteletet hallgató, imádkozó ember nagyon jól ismeri ezt a rövid kis gondolatot, amit Ézsaiás prófétán keresztül Isten elénk állított, és amely nagyon sokszor jelent a hívő embernek bátorítást, akkor, amikor elcsügged, vagy amikor fájdalmai, nehézségei vannak, hogy ne félj, mert én megváltottalak. Ne félj, mert én neveden hívtalak, és ne legyen benned félelmem, mert az enyém vagy. Nem tudom, hányszor bátorított már bennünket ez a gondolat, hányszor állította ezt Isten elénk, akkor, amikor szükségünk volt erre, és ezen a délelőttön is szeretné Isten ezt elénk állítani. És méghozzá úgy, hogy az előbb felolvasott ige szakasz, az imádság előtti ige szakasz szeretném ehhez az rövid kis gondolathoz oda illeszteni. Igen, egy jól ismert történet, amit azt gondolom, hogy talán mindannyian ismerünk. Az a történet, amely Illéssel, mondhatjuk azt, hogy Izrael legnagyobb prófétájával történt, hisz mert emlékezzünk csak arra, amikor az Úr Jézus megkísértetett is, amikor az Úr Jézus fölvitte a tanítványokat a hegyre, és ugye ott imádkozott, akkor azt olvassuk az igében, hogy ott megjelent neki Illés és Mózes, a két legnagyobb prófétája Izraelnek, és vele beszélgetett. A tanítványok nem tudták, hogy mi történik ott, nem hallották a szavakat, fogalmuk sincs, hogy miről beszélgettek ott, de azt látjuk, hogy rögtön kimondták azt, hogy jó itt nekünk, építsünk itt 3 hajlékot, mert ott volt jelen Isten. Ezeknek az embereknek az életében nem csak akkor, amikor már ott a hegyen olyan különleges módon beszélgettek Jézussal, akkor volt velük Isten, és mondhatjuk azt, hogy ezért vágyakoztak a tanítványok ott maradni azon a hegyen, ahol jelen van Isten, és jelen vannak ezek a nagy próféták, hanem amikor itt voltak ezen a földön, akkor is jelen volt az életükben az Isten. És mégis, amikor újra és újra elolvassuk ezt a történetet, Illésnek a történetét, akkor valahogy az emberben valami kis rossz szájíz van a történettel kapcsolatban. Hisz ugye azt olvassuk, hogy bemegy Illés ebbe a barlangba, elkeseredve, elszomorodva, és kimondja azt, hogy nagy búsulásom van. Egy nehéz időszak az, amit itt leír a Szentírás Illésnek az életében is. Talán egy kicsit még, amikor olvassuk a történetet, talán egy picit még meg is ítéljük itt Illést, hogy mi a baj ennek az Illésnek. Miért kell neki, bocsánat, azért a kifejezésért hisztiznie ebben a helyzetben. És amikor végigolvassuk az igét, akkor a végén van egy nagyon jól ismert rész, amikor azt mondja az Úr Illésnek, hogy Illés, nem vagy egyedül, mert meghagytam 7000 embert, aki nem hajolt meg a Baálnak. És amikor ezt a történetet olvassuk, akkor egy kicsit valami olyasmi van az emberben, hogy ez a 7000 ember, aki egy pozitív szereplője a történetnek, és illés meg valahogy egy olyan kicsit negatív, mert hát nézzük meg ezt a 7000 embert, akit az Úr elénk állít, példaképpen megmaradtak ezek az emberek, és itt van Illés, aki hát ugye szomorkodik, elkeseredik, Uram, ez is, az is, ez is, meg az is probléma, tehát hogy ő vele meg nyűg van, és a 7000 pedig, hát milyen bátran kiállt, mert ők megmaradtak. De én azt gondolom, hogy ha így látjuk ezt a történetet, akkor egy kicsit eltévedtünk. És nem akarom én a 7000 embert lejáratni, de mégis azt hiszem, hogy nem Illéssel van itt a baj, és bármennyire is Isten elénk állítja ezt a 7000 embert, azt kell látni, hogy inkább velünk van ebben a történetben probléma. És ezt szeretném elmondani, hogy miért is, és mi is az, amit láthatunk Illésnek az életében. Azt mindannyian látjuk a történet alapján, ugye, hisz Illés, Jezabel, és az története ez, az a király és királynő, akik gonoszul cselekedtek, és azt is olvassuk, hogy hogyan öli meg az Izrael népe a sok bálpapot, ugye a történet, ami előtte áll, az jól ismert. És hát az a kérdés ebben a történetben, hogy egy nehéz időszakban hogyan is tud megállni a hívő ember? Hogyan tud, annak ellenére, hogy nem könnyű időszakot él át, győzedelmesen élni? Mert ez a történet erről szól. Ott van Illés, aki ugye imádságára tűzön az égből, felégeti mindazt a sok vizet, illetve azt az áldozatot, ami ott van egy pillanat alatt, hisz tíz jön ki az égből, és akkor látjuk azt, hogy felbátorodik Izrael népe, és utána pedig jön az üldözés. A gonosz Jezabel, aki elkezdi Illést üldözni azért, amit ott cselekedett, és hát ebben a nehéz helyzetben kell Illésnek megállni. Igen, lehet azt mondani, hogy Illés, mint hogyha egy kicsit belefáradt volna a dolgokban. De csodálkozunk ezen? Csodálkozunk azon, hogy Illés úgy áll előttünk, mint hogyha egy megfáradt ember lenne? És nagy búsulása van, és az Úrnak oda kell mennie, és bátorítani, hogy megújuljon Illés ebben a helyzetében. Na de hát gondoljunk csak bele, hogy micsoda teher volt Illésen. Hogy milyen nehéz volt mindezeket átélnie. Az ige azt mondja, hogy ott van 7000 ember, akik lehet, hogy imádságban ott voltak mögötte, és akik nem álltak meg, nem hajoltak meg a Baál előtt, ott voltak ezek az emberek, de ebből talán csak valamit érzett Illés. Ha egyáltalán érzett belőle valamit, de ahogy szokták mondani, a terhet neki kellett hordoznia. Amikor az Úr Jézus ott a Gecsemáné kertben imádkozik, és ugye szoktuk említeni, nemrég is volt előttünk, hogy olyan nagy volt ez a tusakodás, hogy vért izzadt, és a tanítványoknak azt mondta, hogy imádkozzatok velem, és amikor az imádságból felkelve kétszer is visszamegy Jézus a tanítványokhoz, és mind a kétszer alva találta őket, és azt mondta, hogy hát azt mondtam, hogy imádkozzatok velem, imádkozzatok, értem, imádkozzatok ezért a nagy tusáért, és a tanítványok elalszanak. És persze lehet, hogy végig imádkozhatták volna a tanítványok Jézussal ezt a terhet, és Jézus nem véletlenül mondta, hogy egy órát nem vagytok képesek velem imádkozni, de ha ott is lettek volna a tanítványok ezt a harcot, amit Jézusnak meg kellett harcolnia, azt egyedül kellett megtennie. Mint ahogy nekünk mindnyájunknak, amikor valamilyen teher van az életünkben, Lehetnek mellettünk testvérek, barátok, ismerősök, lehetnek mellettünk imádkozó testvérek, de a harcot azt mindig nekünk kell megharcolni. És itt azt látjuk, hogy Illésnek kell megharcolnia ezt a nehéz harcot. Neki kellett szembeállnia az ő kísértésével. És aznak az embernek, aki beleáll az Isten munkájába, az az ember, aki többet szeretne attól, mint a háttérben meghúzódva, imádkozva a másikért szolgálni az Úrnak, az az ember előbb-utóbb szembe kerül ezzel a nagy kísértéssel. A 7000 emberről ezt nem olvastuk. Én nem akarom azt mondani, hogy ők nem harcolták meg a maguk harcát, mindenkinek, mindenki megharcolja, de az ige azt mondja Pál apostolon keresztül, hogy akire többet bíztak, attól sokkal többet fognak számon kérni. Na ez az az ige, amit mi szeretünk említeni. Hát, nekem csak ennyi adatot. Ugye olyan jellemző ránk, hogy persze, vannak emberek, akikre az Úr sokat bízott, nekik aztán nehéz terheik vannak, Pál apostol, Illés, Elizeus, és a többi próféta, Mózes, az Új Szövetségnek az emberei, akiket Isten nagy dologra hívott el, hát tőlük többet fognak számon kérni. De ez a mi feladatunk, hogy áthárítjuk azokat a terheket a másik emberre, akikre úgy gondoljuk, hogy Isten többet bízott. Olyan könnyedén tudunk mi emögé, a gondolat mögé, ige mellé, mögé bújni, hogy hát én rám nem bíztak sokat, hát én csak a 7000-ek közé tartozok, akik ugyan megmaradtak az Úr mellett, de hát én nem vagyok Illés, de én nem akarok konfrontálódni másokkal, én nem vagyok olyan, mint ő, én csendben megmaradok, és várom azt, hogy majd Isten nekem is azt mondja, hogy meghagyott 7000 lelket is, de jó, mert én nem hajoltam meg az állókép, vagy a Baál előtt, és nem hajoltam meg az idegen istenek előtt. De milyen volt Illésnek? Azt mondja Isten igéje, hogy Illés egyedül maradt. Egyedül maradt. És ez valóban így volt. És lehet, hogy azt mondani, hogy hát de a 7000 ember az imádkozott. De az iga még ezt sem mondja. Nagyon érdekes dolog, mert mi szeretjük ezt ebből a történetből kiemelni, ugye pozitívan látni a 7000-et, hogy a 7000 ember az megmaradt és imádkozott, de semmilyen szó nincs az igében arról, hogy ezek az emberek a háttérben imádkoztak. Nem akarom elvenni tőlük azt a esetleg igazságot, hogy valóban imádkoztak, de hogy amikor kellett, nem álltak ott Illés mögött. Az sajnos a történetből kiderül. Ők nyilván nem keveredtek, de nem álltak ott, ahol kellett volna állniuk. És ez a baj a 7000 emberrel. Hogy akkor, amikor ott a Kármel hegyen látták az Isten csodáját, amikor látták, hogyan szállt le, és égette meg a tűz, az isteni tűz, a áldozatot, akkor olyan örömmel álltak ott, és örömmel hozsannáztak, és indultak harcba az Úrért, mert érezték az erejüket, akkor nagyon ott voltak. Akkor mindenki bátran állt ki az Úr mellett. Akkor boldogok, örvendezőek voltak. Igen, a győzelem mámorában könnyebb Isten mellett megállni. És amikor jöttek a kísértések, amikor jött a gonosz Jezabel, amikor elkezdte bántani azokat, akik az Úr mellett vannak, akkor mindenki felszívódott. Akkor mindenki eltűnt. És mi történt? Illés egyedül maradt. Testvérek, miért van az, hogy az illések mindig egyedül maradnak? Miért van az, hogy kevés az illés, és sok a hétezrek? Sok olyan van, aki a 7000-be tartozik, és olyan kevés van, aki illésként van jelen ebben a világban. Nem azért, mert Isten nem szeretné látni az illéseket, hanem az a baj, hogy azokból a 7000-ekből, és sokszor belülünk, mert mi is a 7000-ek közé tartozunk, hiányzik a vágy, az Istennek, Isten szolgálatában való vágy, az eltökéltség, az odaszállás. Pedig Isten bennünket is tehetne illésekké, ha odaszállnánk az életünket. Mondhatjuk azt, hogy nem vagyunk alkalmasok erre, és persze sok-sok indokot föl lehet hozni, ahogy ezek a 7000-ek is valószínű, hogy önmagukban megmagyarázták, hogy miért csak a 7000-ek között vannak. De hát emlékezzünk csak arra, amikor az Úr Jézus, amikor bevonult Jeruzsálembe, és mindenki hozsannázott, és a farizeusok mondják ott, hogy megdorgálják magát Jézus, hogy mondjon a tanítványoknak azt, hogy legyenek ezek csendbe, ne mondjanak ilyeneket, és akkor azt mondja Jézus, hogy de hogyha ezek elhalkulnak, akkor a kövek fognak majd kiabálni. Szóval, hogy valahogy ez a gondolat van bennem, és az a gondolat foglalkoztatott, hogy Isten, hogyha odaszálljuk az életünket, akkor a kövekből is képes profétákat, igehirdetőket, bizonságtevőket formálni. De hát egyszerűbb a 7000-ek közé tartozni, megállni, megbújni ott a háttérben, mondván azt, hogy én imádkozom, és én nem akarok meghajolni a nagy állókép előtt, én nem akarok idegen isteneknek szolgálni, de hát maga módján kitartok az Úr útján. De hogyha ettől többre vágyom, hogyha Istennel mélyebb kapcsolatot szeretnék ápolni, ha szeretném átélni azokat a csodákat, amiket átélt Illés, akkor ettől többre van szükség. Amikor elhívta Elizeust az ő szolgáját, Illés is, ugye azt mondta neki, hogy én most már fölmegyek az Úrhoz, maradj itt, akkor Elizeus mondta, hogy Uram, én nem hagylak el téged. És nem volt hajlandó egy kicsi pillanatot sem a próféta nélkül lenni, és a végén megkérdezte tőle, hogy na de akkor mit akarsz? Azt akarom, hogy az Illés erejének a kétszerese legyen. És mondhatjuk azt, hogy na hát azért nem volt egy kicsit nagyra vágyó. De egyszer hallottam egy ige hirdetésben azt, hogy valaki elmondta, hogy tulajdonképpen azért vágyott többre, mert ahhoz, hogy olyan legyen, mint Illés, ahhoz neki kétszer annyira erőre van szükség. Nem arról van szó, hogy ő nagyobb akart lenni, mint Illés, csak magát úgy látta, hogy ő nincs olyan, mint Illés, de azért, hogy olyan lehessen, Isten kétszer annyi erőt adjon, és kétszer olyan hatalmat, mint amit Illésnek adott. És kitartott, és nem hagyta el a prófétát, és meglátta, hogy ment föl a mennybe, és igen, Isten megsokszorozta az ő erejét. Mi kell ehhez? Az a vágy, ami ott volt Elizeusba, hogy szolgálhasson Istennek. Ahhoz, hogy a 7000-ekből illések legyenek, ahhoz ez az odaszállás és ez a nagyfokú bizalom kell az Isten felé. Mert enélkül csak 7000-ek maradunk, akik megmaradunk. Isten megtart, mert megmaradunk mellette, de soha nem fogunk olyan dolgokat átélni, mint amit Illés átélt, amit Elizeus átélt. És ezt a bizalmat látjuk itt a Hóreb hegyén Illésnél is. Azt gondoljuk, hogy Illés egy összetört, megtört, majdnem mondhatjuk hitében megrendült emberként állít előttünk. De ha ezt hiszük, akkor nagyot tévedünk. Mert itt egy hithős áll előttünk. Mert ő bízik Istenben, és az Istennel való kapcsolatunknak az alapja ez a bizalom. Az Isten megismerésének a folyamata szükséges ahhoz, hogy ez a bizalom a miénk legyen. És ez a történet arról is szól, hogy Illés milyennek látja Istent. Hogy milyen azokkal Isten, akik odaszánják az ő életüket, és bíznak benne. Amikor az Úr megjelent Illésnek ott a barlangban, és megkérdezi tőle, hogy mi a bajod, Illés? Mi a szomorúságod? Mi a problémád? Én azt hiszem, hogy az a válasz, amit itt olvasunk, és amit mi sokszor negatív módon értékelünk, hogy nagy búsulásom van az Úrért, én azt hiszem, hogy az Isten fülének muzsika volt. Hát azt gondoljuk, hogy itt Illés, aki belekeseredve, Uram, nagy szomorúságom van az Úrért, és ez, ha Isten hallgatja, akkor azt mondja, hogy na hát Illés, mi már a bajod? De nem, Isten fülének ez muzsika volt. Mert nem az a baja Illésnek, hogy őt támadják. Nem az a baja, hogy futnia kell. Ezek csak másodlagos dolgok. Mi a legnagyobb szomorúság, amiért el van keseredve Illés? Hát azért van nagy búsulásom az Úrért, mert elhagytak téged, a te gyermekeid, a te néped. Ami fáj Illésnek az, hogy a 7000-ek is, és a nem 7000-ek is, akik elmentek az Úrtól, akik még annyira sem maradtak meg az Úr útján, mint a 7000-ek, azok elfordultak Istentől. Én azt hiszem, hogy ez nagyobb örömöt nem is okozhatott volna Illés Istennek, mint ezekkel a gondolatokkal. Nekem az fáj, Uram, hogy a te néped elhagyott téged, és nem bíznak te benned. És ez mutatja meg Istennek és Illésnek a bensőséges kapcsolatát. Nézzük csak meg, hogy mi is történik itt, ami megmutatja, hogy milyen kapcsolatban van Illés Istennel. Isten maga keresi meg Illést. Itt nem arról van szó, hogy Illés elkezd imádkozni, és elkezdi számon kérni Istent ezekért a dolgokért, hanem bemegy szomorúan a barlangba, és Isten egyszer csak meglátogatja, és azt kérdezi, hogy mi a bajod, Illés? Ugye milyen jó dolog ezt olvasni, hogy az ő gyermekeire odafigyel az Úr. Ez a mai ige. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Hogy az az ember, aki az Úrral jár, aki az Úrért ég, aki az Úrnak szenteli az életét, az nem csak átél csodákat, hanem átéli azt, hogy Isten mindig ott van mellette. Ne félj, mert én veled vagyok. És ebben a nehéz helyzetben, amikor Illés elkeseredik azok miatt, a dolgok miatt, amelyek körülötte történnek, elkeseredik a bűn miatt, Izrael népének a hálátlansága miatt, a testvéreknek a hitszegése miatt, és az ő népének a hiába valóságai miatt, Isten maga keresi fel Illést. És azt mondja neki, hogy állj meg az Úr előtt. És akkor jönnek azok a csapások, amikről olvasunk, amiről annyi dolgot lehetne mondani, hogy melyik csapás milyen volt, hogyan hatott Illésre, de ezek a csapások nem hatottak Illésre. Még azt sem olvassuk az igében, hogy Illés megrémült volna attól, hogy jött az erős szél, és megrázta a hegyeket. Nem olvasunk arról, hogy lefeküdt volna a földre, maga felé borította volna a kezét, és rettegett volna akkor, amikor jött a földindulás, amikor tűz jött elő, mert Isten betakarta. És amikor egyszer csak felfigyelt, és ami számára fontos volt, amikor jött a csendes és szelíd hang, na akkor befötte az ő arcát, és várta az Isten szavát. És az Úr megint megszólította. Mi a bajod, Illés? És Illés újra elmondta. Mondhatta volna Illés azt is, hogy Uram, hát mi a bajom? Hát nézzél körülöttem szét. Hát amit látunk itt, ez valami végítélet. Hát mi lehetett azután, amiután ezek a dolgok történtek? Hát mi volt akkor, amikor megremegtette a földet az Úr? Hogy jött a szélvihar, jött a tűz. Mi volt ott körülötte? Hát ha az ember látott már vihart, és többször látunk mostanában, hogy mi az, ami utána történik? Hát az valami iszonyatos dolog még nézni is, hogy mi történik itt. Amikor leszakadt ágakat látunk, házra dőlt fákat, összetört kocsikat, és hát ez mint hogyha végítélet után lennénk, és megkérdezi az Úr Illést, hogy mi a bajod, Illés? Hát mondhatná Illés, Uram, hát nézzél szörny, hát ez rettenetes volt, ami történt. De nem ezt mondja Illés, hanem újra azt mondja, hogy Uram, a nagy búsulásom van az Úrért, mert az Izrael fiai elhagytak téged. Hát én azt gondolom, hogy ez még inkább felmelegítette, ha így lehet mondani Isten szívét, hogy igen, Illés, aki odafigyelt Isten szavára, akinek fontos az Isten ügye, aki ismeri az Isten szeretetét. És mi az, ami Illésnek fontos volt? Az, hogy az a csendes Isten megszólította őt. Hogy az a csendes Isten újra közel került ő hozzá. És minden megváltozott. Hogy újra és újra megtapasztalom azt, amit tudok. Amit ma annyiszor átéltem, az Isten hűségét, de amit bármikor megtapasztalhatok, amikor úgy érzem, hogy erőtlenné váltam. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Ne keseredj el, akkor, amikor úgy érzed, hogy minden összefogott ellened. Ne keseredj el, amikor úgy érzed, hogy nincs erőd. Amikor úgy érzed, hogy egyedül maradtál. Egyrészt én veled vagyok. Én veled vagyok. Ne félj, mert én megváltottalak, neveden szólítottalak. Mi bajod van, Illés? Tehát megszólította, és az enyém vagy. És ha az enyém vagy, akkor nincs más dolgod, mint tenni azt, amit Isten rád bízott. Indulj el. Majd meglátod, hogy Isten hogy fogja ezeket a dolgokat ma a szívedben átértékelni. Amit most még tragédiaként fogsz fel, azok majd az Isten jelenlétében megváltoznak. És meglátod azt, hogy Isten hogyan munkálja ki az emberi szívekben azt a tökéletes munkát, azt a tökéletes változást, amit el akar érni. És így olvasunk arról, hogy mondja Illésnek, hogy hívd el Elizeust, aki majd a te utódod lesz. Azért olyan szép dolog, hogy láthatjuk azt, hogy ki lesz az utódunk. Láthatjuk azt, hogy valaki, aki szintén az Úrnak akar szolgálni, és ez egy nagy öröm Illésnek, hogy az ő munkája, amit elkezdett, az tovább fog folytatódni. Hogy nem hiába való az, amit ő tett, mert Isten már elrendelte az ő utódját, aki majd hasonlóképpen vezeti Isten népét és szolgál az Úrnak. És ezt mondja, hogy és meghagyok 7000 embert. akik lehet, hogy nem mindig voltak a hitük magaslatán, akik igen, megijedtek, de akiket én mégis megtartok. És ez egy nagyon fontos, ez a 7000-nek is fontos, de Illésnek még inkább. Aki azért szomorkodik, hogy nincsen, aki az Urat követi, de van, Illés van. Megvan 7000 ember, ott van Elizeus, ott van a 7000 ember, akik újra elindulnak majd azért, hogy az Úrért égjenek és szolgáljanak. És ez a te nagy örömöd. Ez az, ami miatt eddig sírtál, ami miatt eddig szomorkodtál, hogy Uram, mi lesz a elkövetkezendőkben? Én már idős vagyok, én már sok harcot megharcoltam, de mi lesz az elkövetkezendő? És azt mondja az Úr Illésnek, hogy a jövő el van rendezve, mert én már a kezemet tartom fölötte, és ebben bizonyos lehetsz. Nincsen ettől csodálatosabb dolog a hívő ember számára átélni a csendes Istennek a jelenlétét. Mert az a csendes Istennek a szeretete tölti be az én szívemet. Az, amit ma Ézsaiás könyvében olvasunk, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Illésnek ez volt az öröme, ez volt az élete, ez jelentette számára a legfontosabb üzenetet minden nap, hogy az Úr vele van. És lehet, hogy időnként elfáradt, de ez az Isten, akiről tudta, hogy szereti őt, újra és újra megszólította, és felemelte. Nem tudom, testvéreim, hogy ott van bennünk ez a bizonyosság, ami Illésben ott volt. Átéltük-e már sokszor, vagy legalább már egyszer ennek az igazságát, amit Illés átélt, hogy valóban Isten megszólította, és ő mondta ki, egy a legnehezebb helyzetben, a legreménytelenebb helyzetben, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Boldog az az ember, aki ezt átélte, és én azt kívánom a testvéreknek, hogy ezek közé tartozzunk mindannyian. Hogy éljük át minden nap Istennek ezt az örömét, ezt a gondoskodását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Isten segítsen meg bennünket ezen az úton járni. És adja az Úr, hogy ez az öröm, Istennek ez a lelkének, ez a vigasztaló üzenete mindig bátorítást adjon nekünk a jelenben és a jövőben is. Amen.